Hallgassuk meg először a Heidelbergi KT-ból a 88, 89, 90 és 91. kérdésfeleletet. Hány részből áll az ember valóságos megtérése? Két részből, az óember megöldökléséből és az új ember megelevenítéséből. Micsoda az óember megöldöklése? Szívszerinti bálkodás amiatt, hogy Istent haragra kényszerítettük bűneinkkel, melyeket hova tovább jobban gyűlölünk és kerülünk. Micsoda az új ember megelevenítése? Istenben való szívszerinti öröm Krisztus által, és vágyódás az Isten akarata szerint való jó cselekedetekkel teljes élet után, és annak szeretése. Melyek hát a jó cselekedetek? Egyedül azok, amelyek igaz hitből, Isten törvényének megfelelőleg, egyedül az ő dicsőségére történnek. És nem azok, melyek a mi jó tetszésünkön, vagy emberi rendeléseken alapulnak. És hallgassuk meg az igét Pálnak az Efézusiakhoz írt leveléből, a 4. fejezet 17-től 32. versig terjedő szakaszából. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásmóduk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek el a régi élet szerinti óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek el a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ha úgy tekintünk azokra az ige hirdetésekre, amik a KT magyarázatos sorozatban elhangzottak, mint egy útra, akkor ez az út nagyon sok felé vezetett bennünket. Azzal kezdődött, hogy kicsoda Jézus Krisztus a számunkra, mit tudunk meg róla, hogy ő pap, proféta és király, mit jelent az, hogy Isten országa közöttünk van, mit jelent a kegyelemből hit által való megigazulás, mi az egyház, hogyan működik a gyülekezet, mit tanít a KT az úrvacsoráról, a keresztségről, és most végül az új életben való járásról. Valahol egy útra való ez. Egy olyan dologról, ami napi szinten érinthet bennünket. Új életben járás és jó cselekedetek. Ismerős lehetett azoknak ez az ige szakasz, akik esetleg már régebb óta keresztjének, vagy sokat jártak hittanórára, vagy ifjúsági órára, mert sokat szoktak beszélni erről. Le kell vetni az óembert, és fel kell öltözni az újat. Ezt a képet nagyon sokszor átadják a hittanoktatók, vagy az ifjúsági vezetők. Ó és új, mit jelent a pogányság, mit jelent Istenhez tartozni? Amikor az ember meghallja ezt a szót, hogy régi és új, akkor lehet, hogy abban az értelemben jut először eszébe, mint ahogy a mai világban használatos. Van egy tárgyam, egy használati tárgyam, amit már vagy egy éve vettem, az már lehet, hogy régi. Lehet, hogy kijött a kettővel újabb frissítése, és hát meg kellene válni tőle, vagy legalábbis mindenképpen be kellene szerezni az újat. Az ifisektől szoktam tanulni, a kisifisektől különösen is ilyen dolgokat, hogy mik a legújabb játékok a telefonon, amivel érdemes játszani. És egyszer rátelepítették a telefonomra az egyik ilyen játékot. A gyerekeim játszottak is vele egy ideig, majd egy két hónap után valamelyik meglátta, és mondta, hogy ez már régi. Lehetne törölni, mert ez már nem eléggé új. Én magam ennek a dolognak a súlyát abba veszem észre, hogy bár nem vagyok ilyen nagy szerelős, de megpróbálok dolgokat szerelni, mert érdekel, kíváncsi vagyok, és háztartási gépeket és ilyen alapvető dolgokat sem lehet már nagyon javítani, mert az újat meg kell venni, mert körülbelül javíthatatlanok. Erre gyártják őket, hogy elromlik, vedd meg az újat. Nyilván nem ebben az értelemben beszél itt az ige, és nem így lesz ma előttünk az óember meg az új ember, hogy le a régit, fel az újat, és aztán majd holnap után ez az új is régi lesz, amit majd megint valami újra ki kell cserélni. Három dologról szeretnék beszélni ma, ez alapján, az ige alapján és a KT alapján közöttetek. Egyrészt arról, hogy mi az a pogányságnak nevezett lelkület, életforma, amitől óvja az apostol a gyülekezetet, és amire azt mondja nekik, hogy már ne éljetek így, ez már nincs közötök. Másodszor fogok az ó és az új ember levetkőzéséről és felöltözéséről beszélni, harmadszor pedig arról, hogy mit jelent az, hogy el vagyunk pecsételve a Szentlélek által. Pál apostol úgy mutatja be magát, mint aki tanú. Ő a tanú, aki tanúskodik a gyülekezet számára az Isten evangéliumáról. Nem a saját bölcsessége szerint, és nem a saját képére formálja ezt a gyülekezetet, akiknek írja ezt a levelet, hanem arról az Istenről tanúskodik, aki ő benne magában is nagy dolgokat vitt véghez. Pál apostol üldözte a keresztényeket eredetileg, egyáltalán nem akart keresztény lenni, és Isten nagy fordulatot vitt véghez az életében. És ő maga tanúskodik az Istennek a nagy munkájáról. Úgy teszi ezt, és úgy beszél az efézusiakhoz ebben a levélben, mint aki egyébként nagyon jól ismeri a gyülekezetet. Nyilván egy általános tanítói levél, ami minden kereszténynek szólt, és akkor is bizonyára több gyülekezeten felolvasták. De nem véletlenül, hogy úgy beszél Pál az efézusiakhoz, ahogy beszél. Tudjuk jól, hogy a harmadik missziói útja során Pál sok időt töltött ebben a városban. 3 éven át élt és szolgált Efézusban. Ismerte a várost, ismerte a gyülekezetet, azokat az embereket, akiknek ezt a levelet írja. Ismeri Efézust, ami az akkori nyugati civilizált világ 5. legnagyobb városa volt, a maga 200 000 lakosával. Ismeri Efézust, ami a kelet kapuja volt, egy kereskedelmi központ, csomópont. De talán nem erről volt a leghíresebb, hanem az akkori világnak, az akkori ismert világnak talán a legjelentősebb, az egyik legjelentősebb vallási középpontja volt. Egy nagyon különleges templom található Efézusban abban az időben, amikor Pál írja ezt a levelet a gyülekezetnek. Egy pogány istenségnek a temploma, Artemis temploma. Engedjétek meg, hogy beszéljek egy kicsit nektek erről a templomról. Milyen volt ez a templom, ami az egész városnak a létét, a gondolkodását nagy mértékben meghatározta feltehetően. Artemis temploma egyike volt az ókori világ 7 csodájának. Nem egy akármilyen épület volt. Képzeljétek el, hogy úgy indult a története, hogy sok évezred egy lakott volt ez a település, Efézus, kisebb város volt még, mielőtti ennyire nagyjá felduzzadt, és azok a törzsek, amelyek benépesítették, hozták a saját vallásukat, és az egyik hegyén ennek a városnak, az egyik dombján egy termékenység Istennek állítottak egy szobrot és egy kis szentélyt. És évezredek óta ott állt ez a termékenység Istennek a szentélye, egy istennőnek a szentélye. És aztán, amikor a görög civilizáció elérte ezt a helyet, a kedvező fekvése miatt, és mert láttak benne valami fantáziát a vezetők, azt gondolták, hogy fel kéne itt építeni egy kultuszi helyet. És rögtön, hogy ne kelljen kidobni ezt a pogány termékenység istenséget, gondolkodtak, hogy melyik görög istenne lehetne azonosítani, legyen Artemis. Artemis, aki egyébként a vadászatnak az istensége volt, és az istennője volt, hasonlított ehhez a termékenység istenséghez, és felépítettek Krisztus előtt 600-as évek közepén egy nagy templomot. Körülbelül 100 méter hosszú és 50 méter széles volt. Azt lehet róla tudni, hogy 128 márvány oszlop tartotta a tetejét, cédrusfából volt a teteje, és körös körül beborították arannyal és ezüsttel. Középen állították fel Artemis istennő szobrát, ami körülbelül 2 méter magas volt, ez is fából készült, és arannyal borították be. Itt mutatták be az áldozatokat ennek az istennőnek. Képzeljétek el, amikor az oszlop sorokon keresztül ebbe a templomba besütött a nap, és ragyogó és szikrázó volt belül minden a sok-sok arany miatt. Feljegyezte Filón, aki látta az ókori világnak a 7 csodáját, hogy kissé elfogultan ehhez hasonlót nem látott, és az első helyre rakta abból a 7-ből is ezt az Artemis templomot. Leégett egyszer a Krisztus előtti 3. század elején, de újjáépítették, még nagyobban megnövelték a méretét, és tulajdonképpen élt tovább ez a kultusz. Aztán, amikor a rómaiak elérték a várost, látták, hogy nagyon jó ez a hely, nagyon jól egyébként megél a város ebből, hogy oda járnak a zarándokok és áldozatokat mutatnak be, és egy fontos csomópont, nem kéne lerombolni ezt a szentélyt, keressük meg a római istenek között, hogy ki lehet ennek az Artemisnek a megfelelője, legyen Diana. És innentől elnevezték ezt az efézusi Diana templomnak. És így élt sokáig, egészen addig egyébként, amíg a nagy Theodosius császár kötelezővé nem tette a keresztény vallás gyakorlását, és a pogány szentélyeket le nem rombolták a római birodalomban. Miért mondtam el ezt ilyen részletesen? Efézus a maga nevében egy rendkívül vallásos hely volt, ahol nagyon nagy tiszteletnek örvendett a vallás, ahol az a hely tényleg szent volt. Olyan különleges volt a fekvése a templomnak egyébként, hogy nagyon gyakran ilyen felhő burkolt a körül, és a köd úgy szállt le, hogy teljesen rejtélyes és titokzatos ködbe borult ez a hely. És az ottani emberek életére ez hatott, hogy ők ott élnek Efézusban. Míg a korintusiakról azt tudjuk, hogy a korintusi város eléggé szabad erkölcsű volt, ma azt mondanánk, hogy egy nagy liberális hely volt, és hát így a vallás, nyomokban vallást tartalmazott a város, de egyébként nem volt ez egyébként jellemzőre, és nem határozta meg, addig Efézus maga volt a megtestesült pogány fajta vallásosság és kultusz. És Pál ismeri azokat az embereket, akik oda születtek, és ott élnek, és akik megismerték Krisztust, és akik ebben a közegben találkoztak az élő Istennel, akiknek az élete átformálódott, akik többé nem jártak el az efézusi Diana templomába, és nem mutattak be neki áldozatokat, hanem a feltámadt Jézus Krisztust imádták, és az ő atyát, és a szent lelket, és megváltozott az életük. És nekik írja azt az apostol, ne éljetek többé pogány módon. Többé nem élhettek úgy, mint korábban. Hogy lehet, hogy Pál azt írja ennek a rendkívül vallásos közegben élő embercsoportnak, hogy ne éljetek pogány módon. Azért, mert az a fajta vallásosság, ami ott ezen a helyen volt, ami megjelent, az formájában vallásosság volt, mondhatnám így, hogy vallási ideológia volt, de tartalmában pogány maradt. A görög vallás és a római vallás sajátossága is volt egyébként, hogy formákban és kultuszban élt a vallás, de az ember személyes életét nem érintette. Az ember személyes életére, az egyéni sorsra nem volt válasza. Milyen életforma az, amiben Pál szerint élnek az efézusiak, az a környezet, amiben a gyülekezet élt, és amiből megtértek ezek az emberek? Mit nevez ő pogány életformának? Ilyeneket mond, hogy hiába való gondolkodás, sötétség, elidegenedés, kemény szív, gátlástalanság, tisztátalanság és erkölcsi tompultság. Ezeket a jellemzőket említi Pál úgy, mint a pogányságnak a jellemzői. Mik ezek? Hiába való gondolkodás, mint olyan, amikor az ember nem tudja, hogy mi a fontos és a nem fontos. Mint amikor beleesik a gondolkodásában olyan csaptákba, hogy csak önmaga körül forog, hogy mindig magát igazolja. Lehet, hogy találkoztál már ilyen emberrel, vagy lehet, hogy te is néha estél ilyen helyzetben, hogy csak önmagadat igazoltad, csak ugyanaz a lemez megy, és valaki nagyon-nagyon szomorú maga miatt, nagyon sajnálja magát, nagyon szerencsétlenek érzi magát, és ugyanazokat a dolgokat mondja el, hogy miért szerencsétlen, hogy neki miért nem mennek a dolgai, és miért van ez meg, miért engedi ezt az Isten, de érzed, hogy nem tud kilépni ebből, mert ebben a hiába való gondolkodásban forog, és forog, és forog, és ennek a csapdájában él. A pogányság jellemzője a sötétség, azaz, hogy alapvetően a félelmek és az aggodalmak irányítják az ilyen embernek az életét. Lelki sötétség, vakság, a dolgokra való rálátásnak a teljes hiánya. Elidegenedés, azaz nincs közünk egymáshoz. Igazából nem ismerek senkit, és igazából senki nem érti meg a fájdalmaimat, és igazából senki nem tudja, hogy mi van bennem. Ezért igazából senkiben sem bízhatom meg. De ha nem bízhatok meg senkiben, akkor senki nem is fogja soha megérteni, és megismerni, hogy mi van bennem. Értitek? Ez is egy csapda. Kemény szív. Azt mondja Pál, ez is a pogányságnak a jellemzője. Én nem változom meg, jó vagyok így, ahogy vagyok, ilyen a személyiségem. Gátlástalanság. Miért ne tehetném meg? Ki az, aki azt mondja, hogy ez nem jó? Tisztátalanság. Minden szabad. Erkölcsi tompultság. Hiszen ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz? A jó az, ami nekem jó. A rossz az, ami nekem rossz. És ahogy így mondom ezeket a jellemzőket, lehet, hogy bennetek is megképződik az a gondolat, hogy a pogányság nem rekedt az ókorban, hanem itt él ebben a mai világban is. És az ember Istentől való elszakadt állapotában lehet akármennyire vallásos, vagy akármilyen ideológia az, amit ő vall, lényegileg erre az életmódra képes. És ezek a dolgok hatnak rá. És ez egy lavina. Egyik hat a másikra. És az ember a félelmei miatt nem tud megbízni, és a bizalmatlansága miatt elidegenedik, és az elidegenedés miatt hiába való lesz a gondolkodása, és emiatt eltompul erkölcsileg, és sorolhatnám. És ezek a dolgok egymásra hatnak az ember életébe is. Magától egy ember nem tud megváltozni, aki ebben él. És egy idő után elmosódnak a határok, és nem látja, hogy ezért ő a hibás, vagy más a hibás, hibáztasson más, vagy magát hibáztassa. És ez egy eléggé reménytelen dolog. Erre mondja az apostol, hogy a pogányok, ahogy élnek, ez egy hiába való dolog. Ha erre ránézünk kívülről, akkor azt mondjuk, ennek így nincs értelme. Itt nincs értelme élni, mert ez fájdalmas. És értelmetlen is, hiába való. Fontos felismerni azt, hogy ez az egész dolog, körülöttünk is van, és lehet, hogy bennünket is érintett, vagy érint. Mert a pogányság az embernek az alapvető működése az életben, Isten nélkül, a hit nélkül, körülbelül kultúra függetlenül mindenhol ugyanaz. És ami nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor kapcsolódik a már említett ideológiához. A pogányság és az ideológia nagyon-nagyon szeretik egymást. Az ideológia egy olyan keret, ami az életnek ad egy alapot, egy tartást, valahová tartozást, egy olyan eszmerendszer, vagy bármi, amihez az ember viszonyíthatja az életét, amit úgy ki lehet rakni otthon, vagy nem tudom, tehát ami a homlokzat. És hogy mögötte mi van, hogy belsőleg mi van, arra ez nem hat. Az ideológia lehet akár vallási ideológia is. Lehet, hogy valaki vallásos vagy, esetleg kereszténynek vallja magát, de ha az élete mélyét és lényegét nem érinti a változás, akkor ez a hit az ideológia marad. Persze lehet az ideológia nemzeti ideológia, vagy politikai ideológia. Sokféle van, kulturális. Mindegyiknek a lényege az, hogy valamilyen módon az ember egy ideálhoz tudja magát viszonyítani. Van egy keretrendszere, például, hogy mi ezek vagyunk, és azokat nem szeretjük, vagy kifejezetten gyűlöljük, vagy mi ezek vagyunk, és jobbak vagyunk azoknál, sorolhatnám tovább. És az ideológia tulajdonképpen keretet ad az életnek. Az emberiség történelme során nagyon sok ideológia élt, és hatott emberek százezreire és millióira. De az egyéni élet kérdéseikre nem adott választ, és a pogányságukból nem szabadította meg őket, és ugyanolyan hiába való maradt az életük. Mert mind arra, amit az apostol itt elmond, a hiába való gondolkodásra, a sötétségre, az elidegenedésre, a kemény szívre, a gátlástalanságra, a tisztátalanságra, és az erkölcsi tompultságra, a válasz Isten helyreállító kegyelme, és a Krisztusban küldött váltság. Mert Istennek nem tetszett, hogy az ember ebben az állapotban maradjon. Mert Isten létezik, és nem ez az emberrel a terve, hogy ebben éljem. És ezt jelenti ki az igében. És erre emlékezteti Pál az efézusi gyülekezetet. Ismerem azt a közeget, amiben vagytok. Tudom, hogy hogy működik ez a világ. Többé már nem ezek vagytok. Ne felejtsétek el. Másodszor az ó és az új ember közötti különbségről. Azt mondja tehát Pál is, erről beszél itt ebben az igében is röviden, hogy Isten elküldte a világba Jézust, az ő fiát, hogy az önmagába zárt embert, a bűn miatt a jóra képtelen embert, az elszigetelődött és hiába való életet élő embert kirántsa, kiszabadítsa ebből a sötét börtönből, és megszabadítsa az ideológiák fogságából, és elhozza a megváltást és a benne való élő hitet, ami nem keret, ami nem intézmény, hanem személyes erő és változás az életünkben. Remény a legelkeseredettebb helyzetekben, fény a legnagyobb sötétségben, bizalom és hit akkor, amikor egyébként az ember erre nem lenne képes. Ezt hozta el Isten, és ezt adta meg az efézusi gyülekezet tagjainak is, akiknek ez a levél szólt. És beszél itt Pál arról, hogy hogyan történt ez a megértés. Hol volt az a pont, mi volt az a pont, amikor átfordult ez az egész, mikor még pogányok voltak, s utána nem voltak azok. Amikor megváltozott a gondolkodásuk, amikor már nem, kezdtek nem úgy működni, mint korábban. Mi volt ez a pont? Ez az a pont, ami az óember levetkőzése és az új ember felöltözése. Így használja ezt az ige. Arról van tehát itt szó, amikor az ige erről beszél, az összefüggés, hogy ahogy tanítottam nektek, és ahogy történt veletek, vessétek le az óembert, és öltsétek fel az új embert. Azaz, ez volt az a pont, a megtérésnek a pontja, ahol az efézusiak egy része döntött Krisztus mellett. Fontos tehát megértenünk, amikor ez az óember, új ember dolgot kezdjük így ízlelgetni, taglalni, hogy nem arról van szó, valaki keresztény lesz, átadja az életét, megtapasztalja ezt az egészet, elfogadja a kegyelmet, majd egy reggel felkel, és újra ott az óember, megint le kell vetni, megint meg kell térni. Aztán eltelik egy pár nap, megint ott az óember. Hanem elsősorban ez a megtérésnek a képe és a hasonlata. Amikor valaki megtér, amikor elfogadja Krisztust a megváltójának, akkor leveti az ót, és felöltözi az újat. De természetesen innentől kezdődik el az igazi nagy munka, ha így mondhatom, az ember számára, a megszentelődésnek az útja, ami egész életen át tart. A megtéréskor, amikor az ember elfogadja Krisztust, Isten újjászüli őt, újjászületik, és onnantól jön a megszentelődés útja. Növekedni kell. Lépésről lépésre. Érdekes ez a szó, hogy újjászületés, ezt használjuk arra, amikor valaki keresztény lesz. Miben különbözik ez a rendes születéstől? Amikor egy gyerek megszületik, kijön az édesanyja méhéből, nagy boldogság, mindenki odáig van, milyen gyönyörű, meg nem tudom mi. De tulajdonképpen a gyerek onnantól potenciálisan öregszik. Nyilván növekszik is, de egyre öregebb lesz. Először egynapos lesz, aztán egyhetes, és így tovább, és aztán ugye az ember egy bizonyos életkorig sietteti ezt a folyamatot, egy bizonyos pont után megkésleteti, komoly anyagi és mindenféle áldozatokat megtesz ezért, de hát megállíthatatlan a dolog, és az emberi a születés pillanatától fogva öregszik. Amikor az ember újjászületik, Isten gyermeke lesz, akkor nem az van, hogy akkor van a legjobb paszban, akkor a legjobb a, a lelki állapot, az Isten való kapcsolata is minden, és ez a szép lassú hanyatlás a lelki életben, még végül Isten megkönnyörül rajtunk, amikor meghalunk, üdvözít, végső kimúlásunk és teljes elgyengülésünk előtt. Tehát nem egy ilyen folyamatos leépülés a keresztény élet, hanem tulajdonképpen újra és újra megújulás Istenben, egy olyan növekedés, amit talán el sem tudunk képzelni. Az történik ugyanis, hogy Istennek az a képe, ami bennünk összetört a bűn miatt, egyre inkább helyreáll. Egyre inkább olyan lesz, amilyennek Isten ne szeretné. Olyanok lehetünk, amilyennek ő megálmodott bennünket. És erről van itt szó, és nagyon fontos, hogy ezt megértsétek. Nem arról van szó, hogy ha keresztény vagyok, akkor minden nap újra nulláról el kell kezdem az óemberemmel harcolni, és nem arról van szó, hogy ilyen sötétség-világosság harc zajlik bennem, és körülöttem egyenlő arányban, és én itt vagyok középen, és akkor küzdök itt a sötétség meg a világosság erői között, hanem arról van szó, hogy ha Isten gyermeke vagy, akkor Krisztusban új ember vagy, új identitásod van. Krisztusban Isten szeretett gyermeke vagy. Elfogad téged, és úgy tekint rád, hogy tökéletes vagy. Úgy tekint rád, hogy jó vagy. Úgy tekint rád, hogy elég jó vagy a számára. Úgy tekint rád, mint potenciális tanítványra, akiben van valami, akivel érdemes foglalkozni. És ezen a talajon hallgasd azt, amit itt az apostol mond, és amit tulajdonképpen itt mond a gyülekezet tagjainak, hogy miben változzanak. Azok olyan helyzetek, amiben arra hívja őket, hogy jól döntsenek. Mivel új ember vagy Krisztusban, és új identitásod van, ezért most már döntéshelyzetben vagy. Mert mit mondtam a pogányságról? Az egy lavina. Sodróc. Nincs lehetőséged dönteni. De ha Krisztusban vagy új ember vagy, döntéshelyzetbe kerülsz. És Isten erejével és kegyelméből választatod a jót. Nem kell a rosszat választanod, és ezáltal növekedhetsz a hitben. Ez nagyon fontos megértenünk ezt a működést. Mikről beszél itt az apostol? Olyan élethelyzeteket hoz, ami korábban jellemzőek voltak az efézusiakra. És azt mondja nekik, ha Krisztusban vagytok, akkor dönthettek jól, és például hazugság helyett lehet igazat mondani. Nem kell többé hazudni. Mert aki nem új ember Krisztusban és pogány módon él, annak kell hazudni, mert jó látszatot kell kelteni magunkról, mert meg kell az igazunkat védeni, mert körbeutakon kell járni, meg biztosítani kell magunkat, és félelmetes dolog az igazság, és a következményeket is vállalni kell. De ha Krisztusban vagy, akkor többé nem kell hazudni, hanem igazat mondhatsz. Mert az igazság lelke igazmondásra bíztasz. Azzal érvel itt az apostol, hogy ne hazudjatok egymásnak, hát egymás tagjai vagytok. Hát testvérek vagytok. Miért hazudtok egymásnak? Ha a másiknak hazudsz, magadat csapod be. Krisztusban vagy, új teremtés vagy. Szabad vagy arra, hogy igazat mondj. Szabad vagy arra is, hogy a harag helyett a megbocsátásban élj. Ne haragudjatok, mondja az apostol. Olyan szép ez a kép. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Képzeljétek el, ez Pitagorásznak az egyik közmondása volt. És ez akkor a görög világban ez élt, ez a közmondás. Csak épp az emberek nem tudták betartani. És Pál ezt használja itt, ezt a képet, hogy Isten erejével, és az ő újjászületett gyermekeként erre képes lehetsz. Igen, haragszunk, igen, elragadnak minket az indulatok. De lehet határt szabni, és lehet dönteni, hogy megbocsátok. Lehet rendezni ezeket a dolgokat. El lehet engedni, és nem kell, hogy fogva tartson a harag. Aztán beszél arról is, hogy a lustaság helyett lehetsz aktív. Mert az ember ráébred arra, hogy milyen hiába való ez a világ Isten nélkül, akkor az egyik reakció lehet ez a teljes passzivitás, nem? Tehát akkor miért? Akkor minek dolgozni? Minek becsületesnek lenni? Tegyük meg a minimumot, még annyit se kell, mert ugye egy munkahelyen mindig megvan az a 10%, aki a többi 90 helyet dolgozik. Majd ők megcsinálják, minek? És azt mondja Pál, legyetek lelkiismeretesek, legyetek lusták, dolgozzatok. Azért, hogy ti adhassatok másnak, aki rászorul. Hogy tudjatok adakozni, hogy tudjatok Isten dicsőségére dolgozni. Krisztusban új életet nyer az élet, a munka, ami egyébként ugye a bűn esetben a férfi egyik büntetése, nem a munka, hanem az, hogy verejtékkel szerzed a kenyeret. Nem lesz mindig eredményes. És azt mondja Pál, legyetek aktívak, ne legyetek lusták. Dönthetsz arról is, amiről korábban nem tudtál dönteni, hogy ne bomlasztó, megosztó beszéd jöjjön ki a szádon. Hogy egy közösségben ne káoszteremtő legyél. Szabad lehetsz arra, amire az ember nagyon nehezen válik szabaddá. Nem kell plegykálkodni. Nem kell másról rosszat mondani. Nem kell mindig a legjobban értesültnek lenni, és információ forrásnak lenni, aki adja és veszi az információkat, és nagyon fontos ember ezáltal. Ugye milyen mélyen benne van ez valakibe, aki ilyen típus, mondjuk így, aki ilyen ember, és azt mondhatnád, hát ez soha nem fog megváltozni. Ha valamit szeretnél, hogy megtudjanak a környezetedben, akkor neki elmondod, és akkor ő teríti az információt. És azt mondja Pál, ha Krisztusban vagy, és új ember vagy, akkor nem kell, dönthetsz, hogy inkább néha, ahogy ő fogalmaz, néha hallgass. Néha ne szólj semmit. És azok a szavaiddal, amik eddig káoszt teremtettek, azzal építsd a másikat. Ez nyilván mindenkinek egyértelmű, hogy a szavainkkal mennyit tudunk rombolni, és mennyit lehet építeni. A hallgatásunkkal ugyanígy. Dönthetsz, ha új ember vagy Krisztusban. És amíg eddig kérlelhetetlen voltál, és nem akartál megváltozni, most már nem kell, hogy ilyennek legyél, és nem kell megszomorítanod Isten szent lelkét, aki beszél veled, és a változásra hív, hanem engedhetsz ő neki. És nem kell, hogy a pusztító indulatok, és a kontrollálatlan beszéd, és az Isten káromlás uralja az életedet. Mert ezeket is kezelheted, és leteheted Isten elé, és élhetsz más életet, mint az előtt. Egyrészt ezt a sort ki lehet egészíteni. Biztos, hogy tudnánk mi is mondani egy-két olyan dolgot, amit de új emberként azt tapasztaljuk, hogy igen, lehetőségünk van ezt meg ezt már máshogy tenni. Szóval ez nem egy kizárólagos lista, hanem ezek példák, amiket még lehet tovább sorolni. Másrészt nagyon vigyázzunk, mert ha úgy tekintünk erre, hogy jó, akkor holnap reggeltől én választom mondjuk ezt a haragos dolgot, és akkor én ebbe fogok fejlődni, és elkezdek erőből ezen dolgozni, akkor megint elkezdtem ebbe a teljesítmény kényszeres csapdába esni. Amit itt felolvastam, és ezek a példák, ez életprogram. A megszentelődés útja. Egyrészt ezek a helyzetek ilyen ciklikusan újra és újra elő fognak jönni. Aki azt gondolja, hogy ő neki nehéz volt ez a bomlasztós téma mondjuk, vagy ilyen pletykás, információforrásos, és egyszer sikerül megállni és megélnie, az nem gondolja, hogy egy hónap múlva nem lesz egy olyan helyzet, mikor újra abba a helyzetbe kerül. És ez nem azt jelenti, hogy visszajött az óember, és ő már nincs Krisztusban, hanem ez azt jelenti, hogy a tanulási folyamat az hosszú, és meg kell erősödni, és újra meg kell ezeket a döntéseket hozni. De mivel új ember vagy Krisztusban, már döntéshelyzetben vagy. Ez, amit felolvastam, ez egy életprogram. Egy életen át tesszük ezeket az apró lépéseket. És a mai napnak a kérdése az az, hogy mi a mai napnak a lépése. A hosszú távú és igazán lényegi változások, azok nagyon kis lépések mentén zajlanak. Járjatok új életben, mondja az apostol. És mi ehhez a pecsét, mi ehhez az erő, hogy fog ez működni? El vagytok pecsételve. Mondja nekik. Mit jelent ez Efézusban? Mit értettek ez alatt az ottani keresztények? Ők pontosan tudták, hogy mi ez. Tudjátok, mi volt ez? Amikor Pál először Efézusba jár, akkor talál ott keresztényeket, akik vallják a János keresztségét, a keresztelő János keresztségét, és hallottak Jézusról, a megváltásról. Megkérdezi tőlük, hogy vettetek-e már szent lelket. És azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy ki az a szent lélek. Erről egyébként az apostolok cselekedeteiben olvasunk, el lehet olvasni. És akkor Pál imádkozik értük, és leszáll rájuk a Szentlélek, és betelnek Szentlélekkel, és különböző nyelveken kezdenek imádkozni, és rendkívül különleges módon árad ki Isten lelke erre a gyülekezetre. Ez a pecsét. Az efézusi keresztények pontosan tudták, hogy ez mi. Tapasztalható, nyilvánvaló módon ott volt köztük, és ott munkálkodott Isten lelke. És a Szentlélek a pecsét, az erő, a forrás, a garancia arra, hogy ezeket a döntéseket meg lehet hozni, és ezekben a döntésekben lehet változni. Maguktól ők sem jobbak vagy rosszabbak, mint azok, akik még Krisztus nélkül élnek pogányként a világban. Csak megragadta őket Isten lelke, és ezért képesek mindenre. Alfa hétvége volt most ezen a hétvégén, és tegnap én is ott szolgáltam a dicsőítésben, és ott az esti alkalmon volt egy olyan rész, amikor hívtuk Isten lelkét, hogy töltsön be bennünket, és hozzon változásokat, és ment a dicsőítés, és teljesen tapasztalható módon ott volt közöttünk Isten. És meg kell, hogy mondjam nektek őszintén, hogy én ott szolgáló voltam, úgymond nem felhasználó, ezt értsétek jól, tehát nem értem volt az egész, hogy én ott résztvevő vagyok. Nagyon-nagyon megérintett Isten lelke egy ponton. Figyelnem kellett arra, hogy mit éneklek, mi jön, milyen ének jön, milyen akkord jön. És annyira örültem ennek, hogy ezt most megosztatom ennél a pontjánál az ige hirdetésnek, hogy az efézusiaknak volt ebben tapasztalatok és történetük. És nekünk is van. Nem biztos, hogy voltál már alfa hétvégén, de itt a gyülekezetben azt tapasztaljuk, hogy Isten újra és újra meglátogat bennünket, betölt minket, és ez megtörtént veled otthon, ahol vagy, nem kell még a közösségbe sem mindig eljönni ahhoz, hogy ezt megtapasztalhat. A Szentlélek ma is ugyanúgy munkálkodik, mint akkor. Ő az utitársunk. Ő az, aki ezekben a döntésekben velünk van. Ő a pecsét, a záloga mindennek. Ha még nem vagy Krisztus gyermeke, ha még úgy érzed, hogy azok az erők hatnak az életedben, amelyeket az elején mondtam a pogányság témakörnél, akkor az az út, amire ő hív ma téged, az az, hogy befogad őt. Hogy ebben az új életben járj, amiről beszéltem. Hogy elvesd az óembert, és felöltöz az újat. Hogy vágy és elfogad azt, amit neked ő készített. Ha pedig Krisztussal jársz már régóta, és ez az átöltözés már megvolt az életedben, akkor tedd fel a kérdést. Hol tartasz most ezen az úton? A megszentelődésnek az útján. Nem estél néha abba a hibádba, hogy a saját magad teljesítményének próbáltad meg megélni ezt az egészet, és csinálni, jobb leszek. Nem lettem jobb. És hol tartasz ebben a dologban? Mennyire van szükséged arra, hogy jobban tapasztald, hogy Isten veled van, és ő megsegít, és ő emel fel, és ő tart meg. Végül még egy dologról szeretnék beszélni nektek, arról, hogy délelőtt úrvacsorás Isten tisztelet volt, és akkor is elmondtam, de most is elmondom, mert ebben a válaszadásban is van lehetőségünk erre reagálni, meg mindenféle tett nélkül van lehetőségünk egyszerűen Isten elé menni ebben. Ami ebben a szakaszban, az új életben való járásnak a leghangsúlyosabb motivuma is, ami a leginkább érintett bennünket is talán. És újra visszatér, körkörösen, ebben a szakaszban is, és más szakaszokban, ami erről az új életben járásról szól. Hogy nagyon világos módon annak az embernek, akiben Krisztus Úr az életében, abban megváltozott a szeretetnek a jelenléte és a haragnak a kezelése. A harag elengedéséről van itt szó. Mivel Krisztus megbocsátott nekünk, és Isten haragját elvette rólunk, mi is megbocsáthatunk másoknak. És ahogyan korábban tudtad kezelni a haragot és az indulatot Isten nélkül, az nem is hasonlítható ahhoz, ahogyan képes lehetsz erre, ha Krisztusban vagy. És lehet, hogy keresztény vagy évek óta, és nem fedezted még ezt fel. Arra hív bennünket Isten, hogy az új életben való járás részeként. Erre különösen is figyeljünk oda. Mit jelent ez? Nem az, hogyha valaki megbánt, akkor egy perc múlva. Nem haragszom rád. Hanem arra, hogy őszintén nézzünk szembe ezekkel a dolgokkal is. Tegyük le Isten elé, és ne engedjük, hogy mérgezzen bennünket. A harag és annak a mindenféle formája az a dolog, ami a leginkább az embert és a környezetét lassú méregként meg tudja mérgezni. A harag és a különböző sérelmek, a bosszúnak a dédelgetett vágya, hogy majd egyszer megmutatja neki az Isten. Majd egyszer visszakapja, majd egyszer ugyanabban a helyzetbe kerül, és majd akkor. Majd megtudod, ha felnősz, fiam. Majd, ha visszakapod a gyerekettől, akkor majd megtudod. Ez bosszú. Vagy a gyűlöletnek a legkifinomultabb és civilizált formái, egy kis lenézés, egy kis megvetés, egy kis felsőbbrendűség. Vagy azok a mondatok, hogy megbocsátok, de soha nem fogom elfelejteni, és soha nem kaphat már tiszta lapot nálam ez az ember. Azért van szükségünk a haragnak a különböző formáira, mert véd bennünket. Megvéd a fájdalomtól. Amíg haragszom, addig távolságban tartom magamtól azt az embert, vagy amit okozott nekem, és nem kell félnem attól, hogy újra bántani fog. Nem kell megvédenünk magunkat így módon, hosszú távon tartogatva a haragot, mert Isten véd és őriz és tart bennünket. És csak arra tudlak ma is hívni benneteket, hogy vizsgáljátok meg a lelketeket. És jöjjünk Isten elé majd ezzel, most egy rövidet fogok imádkozni, és ebben az imádságban is. És kérjük őt arra, hogy ha Krisztusban vagyunk, akkor ezt a dolgot hadd tudjuk elengedni, és ő segítsen bennünket, hogy ettől szabadok lehessünk. Ennek mindenféle formáitól. És ha kell, akkor menjünk oda ahhoz, aki megbántott majd, utána, amikor hazamentünk, és kérjünk bocsánatot, és adjunk bocsánatot akkor is, amikor más nem kér tőlünk bocsánatot. Sőt, lehet, hogy valaki olyan felé van benned harag, vagy olyantól nem tudsz már bocsánatot kérni, aki esetleg már nem él, elhunyt. Találkozom többször ilyen esettel is, és akkor ezt Istennek elmondhatod. És ő neki elmondhatod, hogy van valaki, akivel ezt már nem tudtad rendezni, de az Úrral rendezheted ezt. Tedd meg ezt is. Nem kell azt mondani, hogy ezt már soha nem fogom tudni rendezni. Személyesen nem. De ha Istennel lerendezed, akkor az le lesz rendezve. Krisztus megbocsátott nekünk, és ebben példát adott nekünk, és ő járt előttünk. Járja át az életünket, Isten lelke, kísérjen bennünket, és segítsen bennünket az új életben járásban, akkor is, ha ez botlatozásokkal jár, akkor is, ha nem olyan, amilyennek elvárnánk magunktól, vagy amilyennek mások elvárják tőlünk. Legyen ott velünk, és ő áldjon meg bennünket a megszentelődés útjában. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, ismersz, pontosan ismersz, és látod, hogy milyen ez a pogányság, az az élet, amiben hiába valóság van, amiből nincs kitörés, ami önmagáért van, ami az elmúlás felett érzett rettegés irányít. És látod azt, Urunk, hogy mit kínálsz ehelyett. Szeretnénk hozzád jönni, és amíg nem lennénk a tiéd, akkor elfogadni ezt a szeretetet. És a tiéd vagyunk, akkor pedig megújulni ebben. Segíts új életben járni. Segíts a döntés helyzetekben jól dönteni, és köszönjük, hogy a te lelked az, aki elpecsétel, és aki adja az erőt, és aki olyan döntéseket segít hozni, és úgy segít megállni, és változni, ahogy magunkra arra soha nem lennénk képesek. És imádkozunk most, különösen azért, hogy segíts elengedni a haragot, a haragnak minden formáját, segíts letenni eléd, megbocsátani, segíts megszabadulni ezektől Krisztusért, aki megmutatta és megélte számunkra, hogy mit jelent a megbocsátás. Köszönjük, hogy így szerettél bennünket, és hogy velünk vagy itt most az Isten tiszteleten, amikor dicsőítünk, és a választásban elé jövünk, Urunk. Hallgass meg így Jézus nevében. Ámen.
Imádkozzunk. Köszönjük, Istenünk, a te szent igédet, melyet napról napra kijelentesz nekünk, amelyel napról napra vezetsz és tanítasz. Köszönjük, hogy egykor az apostolokon keresztül továbbítottad a szavadat, és köszönjük ma is szolgáidat, pásztoraidat, igét hirdetőit, szolgáidat. Köszönjük neked az evangéliumot. Köszönjük, hogy feláldoztad értünk fiad, megváltottál, új életet ajándékoztál. Olyan új életet, amely nem romlik el, nem avul el, hanem olyan életet, amely az örökké valóságról szól. Köszönjük neked, hogy eljutottad hozzánk, hogy megnyitottad szívünk, hogy megismertetted azt velünk. Add, hogy e meg nem érdemelt ajándék felett érzett hála vezessen el minket a gyümölcstermő életre, cselekedjünk az szerint, amit egyszer megkaptunk és megértettünk. Adj erőt, hogy elhívásunknak megfelelően vessük el magunktól mind a félelmet, mind a hiába való beszédet, a hiába való gondolkodást. Ha pedig nem fogadta el valaki közülünk még ezt a meg nem érdemelt ajándékot, akkor kérjük, szent lelked nyissa meg szívünket, szent lelked nyissa meg szívünket, vegy el félelmünket, a sötétséget, a vakságunkat, elidegenedésünket, meg nem értésünket. Köszönjük Istenünk, hogy te nem egy déli báb, egy hamis rendezőelv vagy ideológia vagy, hanem az élet forrása, a teljes szabadság, és ezzel egy időben mégis a teljes rend. Add, hogy e rend szerint haladjunk előre. Az új életben növekedjünk, egyre inkább befogadjuk a te útmutatásodat, a te rendet szerint, és mégis a teljes szabadságban. Add, hogy a te erőddel, a te segítségeddel hozzuk meg mindennapi döntéseinket, ne csüggedjünk, ne tétovázzunk, ne legyünk passzívak, hiszen te, az Isten vagy mellettünk. Imádkozunk, hogy az új élet értelmét minél inkább felismerjük, és ezt tükrözzük is mindenkinek, aki körülöttünk van. Add, hogy tanítványaidon keresztül egyre inkább megmutatkozzék a te országod rendje, hatalma és ereje. A te hatalmadat, erődet hívjuk segítségül a betegségeknél is. Kérünk Istenünk, hogy gyógyíts. Kérjük, hogy gyógyíts meg mind a kisebb betegségeket, legyenek azok akár egyszerű megfázások, de úgy a krónikus betegségeket is. Kérünk Istenünk, hogy gyógyítsd kifogyhatatlan erőddel a gyógyíthatatlannak tűnő betegségeket is, hiszen nálad nem létezik olyan, hogy gyógyíthatatlan. Így imádkozunk Istenünk a körülöttünk lévőkért, a családunkért, a rokonainkért, ismerőseinkért, de úgy a vezetőinkért is, és az országért. Magasztalunk, Szent Háromság Isten, teremtésedért, megváltásunkért, és hogy új emberként vezetsz, tanítasz és vigasztalsz minket. Ámen. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.